A segítő hangja. T-Rádió. A te hangod.
Jó estét kívánok! A Nahátot hallják, amelyben ma Erend Gáborral beszélgetünk, az életmentővel. A hírekben gyakran megjelennek az apró, pici, hétköznapi hőstettek és a hozzájuk kapcsolódó elismerések, de hogy tulajdonképpen mi van az emberi háttér, hogy is néz ki az életmentő részéről, azt kevesen tudjuk, vagy kevesen emlékeznek meg ezekről a kérdésekről. Most mi ezt fogjuk feszegetni a következő egy órában, amelynek munkatársa Ányos Gábor. Én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
Kell mérleget készíteni egy év vége felé?
Hát, hogyha pénzügyes, feltétlenül.
Miért, aki nem pénzügyes?
Hát átvitt értelemben feltétlenül.
És nem átvitt értelemben?
Nem átvitt értelemben, nem mindig kötelező.
Mikor kell? Vagy amikor ajánlott?
Amikor az ember bizonytalan magában, amikor meg akarja erősíteni magát, amikor össze akarja söpörni az életének azon eseményeit, amire esetleg büszke, vagy amilyen hibákat el akar kerülni.
Mondok, Erend Gábornak erre nincs szüksége.
Nekem mindenre szükségem van.
De hát, hogy úgy mondjam, rendben van az élete.
Ezt a jóisten tudja megítélni.
Hát akkor, aki nem jóistenként néz Erend Gáborra, az mit gondolja?
Hát
itt jön mosolygósan, kicsit olajfoltosan adrágja.
Igen, történt ez az, amíg én ide jöttem és ide értem.
Lefröcskölték mindegy.
Hát igen.
Mosoly az, nem tudom, hány éve ott van a mosoly. Milyen volt ez az év?
Nagyon-nagyon érdekes, mert óriási változások előtt állunk, illetve nyakig benne is vagyunk. Szilveszter előtt úgy gondolom lehet lezseren is beszélni ezekről a dolgokról, de más dolgokról is. És másik oldalról pedig, mivel a kérdése elég komoly, karácsony után lehet beszélni olyan volumenű kérdésekről is, ami nagyon-nagyon súlyosak, tehát a karácsonyhoz kapcsolódóan a szeretetről. És amikor idejöttem, és tömegközlekedéssel jöttem, mert az emberek általában nem szeretik, ha betartja az ember kocsival a távolságot, követési távolságot, nem szeretik, hogyha betartja az ember a kötelező sebességet. Tehát inkább a villamost választom.
Nem használja az autót.
Parancsolsz?
És nem használja az autót.
Hát igen, nem vágják be.
Nem van a vitrínbe, vagy hol van?
Nem, hát a garázsban áll ilyenkor.
Akkor van értelme a garázsnak?
Abszolút.
Csak annak van értelme, az autónak nincs, mert benne áll a garázsban.
Mindjárt megnézem a kulcsomat, hogy esetleg nem-e arra sandít, hogy elvigye az autómat, de...
Megtisztelő, hogy ennyire jó sok oldalnak tart engem.
Jó autó.
Nem használja az autót. Nem akarja zavarni a többieket.
A városban nem.
Nem akarja zavarni a többieket.
Udvariasan megközelítve, igen.
De hogy jutunk az autóhoz?
A buszon keresztül jutunk az autóhoz. Ott hagytam az autót, mentem a hegyről, mert hegyen lakom a végállomáshoz. A végállomás jelezte, hogy 2 percen van még a busz indulásáig. Én ennek ellenére futottam, mert nem bízom a menetrendekbe. És akkor, amikor a busznak a hátsó ajtajához értem, a buszvezető gáztazott és elporzott.
Lehet, hogy utána Erend Gábor.
Nem ismertük.
Na korábban volt konfliktus, nem, lassan semmi, ment az autóval semmi, a busz előtt.
Semmilyen nem volt, hál' Istennek. Utána megvártam a következő buszt. A következő busszal az történt, hogy Nagy Rösssel, tudja, hogy honnan származik ez a név, hogy
a
Röss? Rös?
Megtisztelne, ha
megtudhatnám. Hát ön a tűzoltó rádióval is nagyon komolyan foglalkozik. Na, Röss volt az első tűzoltó parancsnok a Monariában. Na, szóval Nagy Rösssel jött a busz, ott volt egy nagy tócsa a végállomáson, telibe vágott, úgyhogy az olaj és az összes koz folyt rá a deréktől lefelé, a nadrágomról, cipőmről, mindenhonnan. És akkor felszálltam a buszra, és nagyon nyugodtan, mosolyogva mondtam a buszvezetőnek, hogy mi volt az előző opció, amikor ugye a kollega ott hagyott, és mi ez az opció, hát látta egyértelműen, hogy csorog rólam a sár és az olajos víz. És elnézést kért. Hát mondtam, karácsony van, bennem nincs harag, béke és boldogság. Leültem. Na most jön a nagy kérdés, mentünk 5 megállót, és a buszvezető éppen akart indulni a következő megállóból, és látott egy idős hölgyet, aki húzott valami kis kordét kocsit. Körülbelül 10-15 méterre a busztól. Azonnal ugye fékbe lépett, kinyitott az ajtót, és integetett, hogy jöjjön. A hölgy nagy nehezen ugye odajött, felszállt, hálálkodott. A buszvezető ismét le magam nagy örössel a gázra taposott. Én előre néztem, hátamozott hatalmas kiáltás, és ez a nagy darab idős hölgy rázuhant egy másik hölgyre, akinek eltört a csuklója. Ezt én onnan tudtam, hogy hátra rohantam, és mondtam, hogy óvatosan az ujjait mozgassa meg, akkor finoman végignyomkodtam a kezét, és mondtam, hogy azonnal menjen kórházba. Na most innentől kezdve el lehet gondolkozni a kérdésein a kocsimmal, a tömegközlekedéssel kapcsolatban, meg azon is, hogy ami történt csak a BKV-val kapcsolatban, mi a jó, mi a rossz, és mi vált ki jót, és mi vált ki rosszat, és minek mi a következménye. Intellektuális feladat egyébként.
Milyen érdekes, hogy mindig történik valami.
Mindig, mindenkivel.
Ha villamoson vagy, akkor is történik valami. Igen. Ha buszon vagy, akkor is történik valami.
Igen, pontosan így van.
Amikor autóban vagy, akkor is történik valami.
Akkor is.
Számba veszem a történeteket, amiket majd szeretnék itt átbeszélni önnel.
Fenyegetően nézel.
Én?
Szilveszter miatt vagy?
Nem, mert nem tudtam elolvasni, mit írtam erre a papírra. Kuklóf. Kuklóf. Józsefváros Kuklóf.
Igen?
Igen, tessék segíteni.
Józsefváros
Kuklóf. Kuklóf.
Ja, igen. Hát ez egy olyan történet, hogy... Tehát,
embermesék vannak egyébként ebben az órában.
Oké. Okay. Hát én, amikor bármilyen pozícióba ülök egy nagy igazgatói asztal mögött, akkor pláne karácsony környékén mindig fölveszem a telefont. És ezelőtt, az esemény előtt csörög a telefon, értekezett, fölveszem a telefont, és két kislány hang megszólal, hallom, hogy beszélhetünk a bácsival. Erre mondtam, hogy persze, és akkor elkezdtek énekelni. Mindenki nézett rám, mind a szélütötre. Ezek elénekelték a dalaikat, és akkor elbúcsúztam tőlük, letettem. Na, oké, ment tovább az értekezlet, és utána felhívott egy idősebb női hang, és már késő délután volt, és mesélt magáról, és mondta, hogy nagyon komoly problémái vannak, egy olyan helyen lakik, ahol vasráccsal kell elkeríteni még az ajtót, ablakot, mindent, mert rengeteg a betörés, és hogy nem érti, hogy miért, de állandóan szomjas. És még azt is, karácsony előtt volt ez egyébként, ez meg is jelent egy cikkbe, azt hiszem, hogy Karácsonyi Jó Szándék címmel.
Jó, de miért hívta föl Ellen Gábort?
Teljesen véletlenszerűen. Na, de én azt tudom, hogy ilyenkor karácsony előtt rengeteg az öngyilkos. Tehát ilyenkor meg kell kötelező hallgatni őket. Tehát
bárkit van, de hát felhívhatott volna engem is, Ányos urat, a technikust is.
Hát legközelebb egyébként a fölhívnak, megadom a számát egyébként szerkesztő úrnak. És akkor elkerülöm ezeket.
Jó, de hát ez egy nagy országos, nem is tudom, hogy mondjam, vagy nem mondjuk el a nevét rendesen.
A vezérhajót? Ne,
igen,
ne mondjuk.
Igen, vállalatnak a vezérutkozó helyettese volt a Rend Gábor.
Többek között igen, a lényeg az, hogy amikor végighallgattam ezt a 1-2 perces információözönt, akkor egyértelműen kiderült, amit úgy sumáztam, hogy következő mert azt is ugye elmondta, hogy kuglófot, csokoládés kuglófot vett, elmondta, hogy állandóan iszik, mondtam neki, hogy ő nem tudja, de súlyos cukorbeteg. Tehát arra kérem, és elmondta a vasrácsos ajtót, ablakot, stb. Tehát arra kérem, hogy ne egyen a kuglófból. Utána ugye éreztem a hangján, hogy ki akar térni ezzel. Akkor megerősítettem, ne egyen a kuglófból, de ha mégis enne a kuglófból, akkor legyen szíves, ne zárja be a vashajtót az ajtó után magára. Ez a karácsonyi kérésem. Oké, letette a telefont, elbúcsúztunk egymástól. Egy hónap múlva, tehát még szilveszter előtt kaptam egy hívást, hogy a kórházból, hogy mégis evett a csokoládés kuglóból. Olyan súlyos sokkot kapott a cukor miatt, hogy lezuhant az ágyról, belezuhant egy pohárba, ami összetörött, szétvágta a kezét, de az volt a mázlia, hogy nem zárta be magára a vasajtót, és ezért a barátnője átjött valamiért, és mivel nyitva volt a vasajtó, bejött, és rögtön hívta a mentőket. Tehát ez egy teljesen véletlen történet.
Ami játék.
T-Rádió. Ahol otthon.
Nem is keresett sohasem magyarázatot arra, hogy mi az oka annak, hogy két kislány találomra fölhív, egy telefonszámot fölveszi, és elénekelnek egy karácsonyi dalt, aztán az idős hölgy, akiről kiderült cukorbeteg, de akkor még ezt nem lehet tudni, fölhívja ugyanazt a számot, és elmondja az ő problémáját.
Van ennél rosszabb is.
Mi ennek az oka?
Van ennél rosszabb is, hogy figyelek.
Ne. Hát az nem magyarázat arra, hogy figyelek, és akkor a két lány meg engem fölhív.
Dehogy nem, hát az is figyelem, hogy az embernek csak a telefonja, fölveszi, és ha egy olyan információt hall, ami az emberek 99% azonnal ledobja a telefont, mert ugye ő egy fontos ember, és egy ilyen hülyeségekkel ugye nem élik egy komoly embernek foglalkozni, ez úgy gondolom, hogy figyelmesség. De ugyanúgy figyelmesség, hogy a Rákóczi úton megyek, akkor még ugye nagy csunggal, mint most is mennek a hetes buszok, valamikor mint az állat, olyan 80-nal, 90-nel, és előttem megy egy anya, jobbra tőle a járda szélén a kisgyereke, vagy kislánya, és egyszer csak azt látom, hogy dől ki a kislány a busz elé, a hetes elé, ami jön állati nagy sebességgel, és akkor jobbról belekarolok, vagy elkapom a derekát, visszarántom, és akkor az anya csak sírni tud. Mi ennek azok, hogy figyeltem?
De nem, hát ott kell lenni. Ott kell lenni, hát, valami, ott kell lenni valamire a telefonszámnak.
De az életben is ott kell lenni. Az életben is ott kell lenni. Az emberek nagy része nincsen ott, ahol van.
Ahol van?
A pénze mellett, a hatalma mellett, a rendkívül ostoba déli rutin szokásai mellett.
De nem... mitől más ember az Erendt Gábor, mint a többiek?
Hát,
szintén fontos a pénz, gondolom.
Erre neveltem magam, hogy más legyek. Én inszektológia érdekelt a legjobban kiskoromban mindig, és a pszichológia.
Az inszektológia?
Az rovartan.
Rovartan.
Igen, ebben van egyfajta humor is, ebben a kettőben, hogy egymás mellé rakom. Önletrajzomban is mindig beírom.
A rovartant?
Rovartant és a pszichológiát.
Hogy függ össze?
Hát az, hogy az emberek működése igazából nagyon sokban hasonlít egy hangyabolyhoz, vagy egy méh kaptárhoz. A méhek is ugye másnak gyűjtik a mézet, mindig jön a csúnya a méhészbácsi, és elviszi a mézet, az emberek pedig nem tudják, hogy mindig jön a csúnya valami, mert ugye a halottaségnek nincsen zsebe, és mindaz, amiért ők az egészségüket tönkretették, a szeretetüket áthúzták, amiért tönkretették magukat és a családjukat, az semmivé válik. És akkor jön az, amit egy haldoklóknak az utolsó perceiről készített interjú kötet szépen leírt, egy nővér írta ezt a könyvet le, aztán a Beolta című könyvemben citálom is ezeket a megjegyzéseket, hogy az első például a legnagyobb fájdalom az, hogy a rohanás, a pénz utáni szaladgálás egyszerűen ellopta azt az időt, amit a kisgyerekkel felnövekedésére kellett volna szánnia. Hogy együtt legyen a családjával, a gyerekével.
Az a fájdalmas, ami kimaradt.
Kimaradt. Az a fájdalmas. Igen. Hogy ez mind kimaradt, és rengeteg minden kimaradt.
Jó, de hát ismerve az ön életútját, akár meg is bolondíthatta volna a pénz, volt olyan helyzetben.
Most akkor... is megbolondíthatna, és nem teszi. Tehát, hogyha én úgy élek, mintha nem lenne pénzem. Tehát ezt kontrollálhatja a szerkesztő úr. Tehát az emberi életnek vannak, a mozgásának vannak bizonyos határai. Ezeket a határokat azért kell betartani, mert a hatalomnak és a pénznek óriási felelőssége van. Ha az ember ezt nem érti, nem érzi, akkor egy beteg ember, egy veleig beteg ember, és körülötte minden el fog rohadni. Ha érzi, akkor nem törekszik se a hatalomra, se a rengeteg pénzre, azért, mert tudja, hogy ez hatalmas felelősség mások iránt. És az ember úgy él, akkor tud csak szabadon élni, hogy kialakít magának egy határt. Persze ez mindenkinél más és más. Tehát mind az állatvilágban is beszéltünk az állatokról. Szerkesztő úr elgondolkozott azon, hogy mi folyik a világban, elgondolkozott azon, hogy nézzük a háborúinkat, nézzük a rettenetes forradalmainkat, és sok-sok mindent, hogy miért van ez, és akkor...
Én inkább azon gondolkoztam el a Erendt Gábor kapcsán, hogy ugye ismerjük egymást már nem tudom én mióta.
Igen, ez már pszichodráma lesz akkor így.
Körülbelül, és azon gondolkoztam, hogy ebbe a személyiségbe a segítőkész, a közösségért tevő, a családját, maximálisan kiszolgáló, mindenre odafigyelő embernek, hogy fér bele a vadászat, hogy fér bele a dohány,
ipar. Hát erre van egy jó válaszom, hogy feletti lusta vagyok. Ettől több riporter kibukott ezen a válaszom, mert lusta vagyok. Azért, mert 20-valahány éves koromban Székely Katalinnal, még a Műszi talán emlékszik rá, szerkesztő
volt. Volt egy olyan reklám.
Magyarországon először, egy zseniális reklám volt, Magyarországon először Magyarország egyik legnagyobb beruházását megcsináltuk együtt CPR-PERT módszerrel, tehát hálótervezéssel. Tehát magyarul a kritikus utat számoltuk, így körülbelül ezek a papírok egymás után téve, mert nem volt akkor még ilyen számítógép, az olyan volt, hogy mit tudom én, a Lurdi háztól a Dunapartig kiterítve. Tehát magyarul, ha valamit meg akarunk valósítani, annak különféle fázisai vannak, ezek a fázisok van, amelyik egymás után következhet csak logikailag, tehát magyarul föl kell építeni a falat ahhoz, hogy be tudjam vakolni, világos, de ugyanakkor, amikor építem a falat, mi rengeteg mindent tudok mellette párhuzamosan is csinálni, tehát csatornát, villanyvezetéket, stb. Építeni. Na most ez az amerikaiak kísérletezték ki, illetve csinálták a második világháborúba, hogy mennyi utánpótlást kell küldeni ahhoz, hogy akiket elsüllyesztenek, még mindig az a keresztmetszet biztosítva legyen a fennmaradók számára. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes történet volt, és akkor megtanultam azt, hogy az ember életében igazából ennek óriási szerepe van, rengeteg időt, energiát, pénzt tudunk úgy megsporolni, hogy a hülyeségekre nem
ez az egy rendszer időt. Kialakítása volt, amiről beszélt, ami pontosan logikai szoros összefüggéseken alapult.
Az életünkkel.
Felesleges nem volt benne. És ez hogy jön a lustasághoz, mert onnan indultunk el?
Hogy az ember szereti az energiáit megtakarítani. Pláne, hogy idősödik, akkor egyre inkább. Tehát az ember, amikor fiatal volt, szórt az energiáit. Életmentésről beszélünk, beugrott a Zajlódunába mínusz 20 fokba. Összeverekedett fiatal, erős férfiakkal, mert meg akartak a sötét erdőszélén erőszakolni a nőt. Hadd soroljam. Van egy csomó ilyen. Akkor belement ezekbe a dolgokba, gondolkodás nélkül. És most már az ember azért megválogatja, hogy milyen helyzetben és hogy avatkozik bele. Pláne meséltem ezt a buszos történetet.
Jó, a vadászat?
A vadászat az
a
vadászat az egy ősi emberi ösztön. Igazából itt csak egy hasonlatot tudok mondani, hogy számomra nincsen jobban elítélhető dolog, mint az, hogyha valaki bemegy a valamelyik nagy boltba, boltálózatba, és az alufóliába, meg az átlátszó fóliába csomagolt véres húsokat képmutató módon megveszi, kifizeti, hazaviszi, megeteti és megeszi, és ugyanakkor pedig szídja a vadászokat, mint valami fajta atavisztikus, gyilkos lényeket. Tehát a vadászat egyébként, most nem akarok ebbe belemenni, arra nagyon-nagyon szükség van, mert egyszerűen például Magyarország területén a nagy ragadozók, akik biztosítják azt a szelekciót, ami kell az állatállományba, erről kezdtem egyébként az embereknél beszélni, a háborúkról, a forradalmakról, ami az emberi társadalomban is megvan. Tehát egy olyan szelekciónak kell működni, ami kiszól rengeteg olyan egyedet, ami alkalmatlan különféle szempontok alapján a jövőre. Hát például gondoljunk a lazacokra. Hát az fantasztikus, hogy úsznak felfelé, igaz? És rengeteg elpusztul a medvék, elkapják őket. Vagy gondoljunk például az afrikai vadra. Ugye mennek, vándorolnak, és hullanak el, kapják el az oroszlánok, nem bírják azt a hihetetlen feszültséget, és a végén akik maradnak, azok tudják azt az állatvilágnak, annak a csoportját megújítani a legegészségesebben. Az emberi világban mindez már abszolút devalválódott, és nagyon-nagyon rossz irányba megyünk éppen ezért.
Itt akkor bizonyos értelemben, ha nagyon csavarok egyet a halottakon, akkor a vadászat is egyfajta életmentés.
Hát
nagyon áttételes.
Igen, pláne úgy, ahogy én is és barátaim csináljuk, hogy én például csak azokat az egyedeket vagyok hajlandó kilőni, amik selejtek, tehát kilövendők. Amik a későbbi szaporodásuknál az állatállományt gyengítik.
Tehát én nem vagyok... szeretném az agancsát árulni a valahol, mert ez nem érdekli.
Abszolút nem, sőt, mi több annyira, hogy a legtorzabb, leggyengébb agancsokat, azokat keresem.
Oké. Dohány. Az hogy függ össze a lustasággal? meg ezzel az egésszel.
Jó, hát ez egyre provokatívabb a kérdések, de most már végül is új év jön, és megbeszéltük azt, hogy viccesen is lehet válaszolni, senki nem sértődik meg. A dohányról egy pár dolgot. Úgy jött be Európába, mint dísznövény és gyógynövény. Ha megkérdezem öntől vagy önöktől, hogy mi van mi kapcsolja, mi van a szinapszisokban, tehát az idegek, ahol kapcsolódnak, és amikor azt mondom az embereknek, hogy nikotinamid, akkor ezen megdöbbennek. Amikor például megkérdezem azt, hogy éppen most beszélgettünk erről, hogy Rudolf Steiner, aki a Goethe Institutnak és a megalapítója volt és felépítője, amellett hagyd ne soroljam, hogy még miket csinált. Egy fantasztikus elme volt. Ő egy dohányipari tulajdonosnak a gyárába indította el a Waldorf iskolát, amit ugye mindenki, most senki nem tud erről, és egy teljes kultúrát adott a dohánygyári munkásoknak. Na most még lépjünk előre a dohánnyal. Szomorúan jelentem önnek, hogy Magyarországon a rendszerváltozás után minden mezőgazdasági vertikumot leradíroztak, egy kivételével, az a dohányipari vertikum. És hogyha még egyet kérdezek öntől, mert ugye azt én találtam ki, ellenőrizhető a televízióba és máshol is, én dobtam be azt a megalapítást, hogy az Al Capone effektus. Ugye gondoljon arra, hogy egyre drágább minden, ami dohány, ugye? Egyre jobban szűkítik a hozzájutás lehetőségét. Na erre mondtam, hogy Al Capone effektus. Tehát mit csinált Al Capone? Igyekezett beszüntetni a legális forrásokat, és hihetetlenül felverte saját zsebére a fekete kereskedelmet. Nagyon elgondolkoztató. Amellett pedig a dohánykultúráról ne is beszéljünk, mert egy zseniális kultúra, rengeteget tudnék róla beszélni, de nem akarom mondani.
Miért maradt lában a dohány?
Azért, mert volt egy pár olyan, hogy úgy mondjam, ember, akinek volt szervező ereje, akit oda vezetett a sors, hogy ne engedje azokat a magyar értékeket leradírozni. Tehát tudnám sorolni önnek azokat a lépéseket, ahogy például itt is, amiket megpróbáltak. Hogy vettek gyárakat annyi pénzért, hogy a 10-szer, 100-szor több érték volt a pincében lévő dohány, mint amennyiért megvették. És utána becsukták, és utána elvitték külföldre a gépeket. Előtte még megpróbálták a konkurenseket is tönkretenni, tehát a magyar tulajdonosokat.
És akkor hogy kerül ön kapcsolatba a dohánnyal?
Hogy engem valamilyen furcsa okból még a rendszerváltozás után megkértek arra, hogy ennek a dohányvertikumnak egy fontos elemének legyek a tagja, az igazgatóság tagja, majd az elnöke. Magam sem tudom, hogy miért, talán azért, mert olyan nagy dolgokat, vagy nagyobb dolgokat magyarországi viszonylatban építettem, mint ami most a KNCH, tehát akkori Argosz, az a rengeteg minden olyat, ami garancia volt arra, hogy talán ezt is át tudom látni. És voltak olyan kollégák, és voltak olyan magyar nagyon okos tulajdonosok, neveket nem feltétlenül kell mondanom, ugye, akik Sánta János, Veszelovszky László, akik profi módon, látva a vertikum fontosságát, egybetartották ezt a rendszert. És mi találkoztunk véletlenül akkor.
Most a hallgató azt is gondolhatja, hogy egy olyan valamiről beszélgetünk, ami egyébként káros az egészségre.
Én úgy gondolom, hogy igen, na hát ez az Al Capone effektusnak az egyik megközelítési pontja. Tehát ha én magamban nézek, és meg akarok inni egy üveg jó vörösbort, akkor nem feltétlenül egy hordó lőrét veszek meg, és azt bevágom egy este, hanem megadom a módját. Tehát magyarul itt nem azon kellene sok embernek okoskodnia, hogy milyen káros hatásai vannak az ostobán elszívott dohánynak, hanem azon kellene gondolkozni, hogy tudunk a dohánynak is olyan kultúrát adni. Mennyi alkoholista van Magyarországon szerkesztő úr szerint? Úgy satszra mondjon valamit.
El nem tudom képzelni.
Jó, akkor mondjuk egy olyan 5 és 700 ezer között.
4-re gondoltam, de...
Jó, akkor ennek a következményei hogy sújtják a magyar gazdaságot? Nagyon durván. Látott erre mutató az alkoholívás kultúráját valamilyen módon? Vagy beszélhetünk a kábítószerről. És a dohánynál egyébként tudja, hogy egészen megdöbbennek, amikor azt mondom, hogy mértékkel egy szivar milyen hatása van az emberi agyra, hogy például az agy problémák, Alzheimer, stb. Miatt amikor előtte még egyébként most bevezették a 120/80-as vérnyomásra való leszorítást, mondjuk a 70-80 éves embereknél. El tudja azt képzelni, szerkesztő úr, hogy az emberi test 70-80 éves korában szövetek, hogy mennyire szennyezettek és milyen rugalmatlanok? Azon kell átnyomni a vért. Na most az emberi agy egyre rosszabbul és rosszabbul működik. Na most ha rágyújt egy szivarra, akkor érdekes módon figyelje meg a következményeit. Egyébként nikotint adnak. Tehát beszéltem a nikotin amidról. De kanyarodjunk vissza, tehát ezek viszonylag olcsó poénok. A lényeg az, hogy mindennek teremtsük meg azt a kultúrát.
Milyen szempont győzött, amikor fölkérték és elfogadta ezt a dohányipari felkérést?
Én, ahogy említette, én nagyon nagy tisztelője vagyok a vadászkultúrának, még nagyobb tisztelője vagyok a vadász és a dohánykultúra összefonódásának. Például a magyar és a világ történelmet visszanézve a borkultúra, a vadászkultúra, a dohánykultúra együtt hihetetlen teljesítményeket hozott. Tehát például mondok egy példát, hogy a dugóhúzótól a szivarvágóig, annak a megmunkálásáig, annak a kultúra technológiai rendszeréig hihetetlen értékeket hoztak ezek létre. Tehát én amikor leülök és elszívok szép nyugodtan egy szivart, például Bachnak én nagyon-nagyon szeretem amikor a szólószonátáit. És veszek egy üveg jó vörösbort, és kitöltök belőle 2-3 decit. És közben iszom szép lassan a vörösbort, és szép lassan elszívom a szivart. Én erről beszélek, amikor kultúráról beszélek.
Ráér, van ideje.
Igen, mert mint mondtam, lusta vagyok.
Az a rendszer, amit felépítettek, emlékszik rá, Müszi, stb. Kapcsán jött elő, az életmentő volt? Azt mondta nekem a beszélgetést megelőzően, hogy azok a rendszerek, azok a vállalkozások, amiket létrehozottak, éppen életmentőek.
Pontosan erről van szó, hogy az ember, hogy öregszik, elgondolkozik azon, hogy esetenkénti beavatkozás mások életébe az életük megmentése milyen következményekkel jár, és ennek vannak filozófiai következményei is, tehát, hogy az ember segítsége kapcsán milyen reakciókat várhat el az embertársaitól. Itt nagyon fontos lenne azért kitérni valamire. Kisfiam keresztapjával vitatkoztam erről, és igaza volt, hogy sommásan úgy fogalmazta meg, hogy az ember azért tegyen jót, azért segítsen, mert jól esik neki, mert ő szeret jónak lenni és jót tenni. Na most, ha másik oldalról nézzük ezt a történetet, akkor én egyet tanultam meg, még mielőtt a kérdésére válaszolnék, hogy az ember jót tesz, akkor az embereket lekötelezi. A lekötelezett embernél nincsen rosszabb. 99%-a az embereknek meggyűlöl érte. Nem bírják a lekötelezettséget. Tehát magyarul két út maradt, az egyik az az Al Capone, vagy a keresztapa megoldás, ugye kérünk egyszer majd magától cserébe valamit. A másik pedig ugye karácsony után vagyunk, ezért mondtam, hogy komolyan is beszélhetünk, a Krisztusi út. Tehát úgy cselekedj ott, hogy ne tudják. Ne tudják. Radián volt, például Szent Miklós, stb. Na most a kérdésére visszatérve, az ember csinálhatja ezt, amíg fiatal vagy középkorú, rengeteg energiát felhasználva, kihúzza a másikat a legnagyobb balhéból megmenteni az életét, az élete kockáztatásával. Később talán rájön arra, hogyha nagy rendszereket épít, és sok embernek ad munkát, és ott segíti őket különféle eszközökkel, akkor még többet tud segíteni. Tehát vagy például könyvet ad ki az egészségügyel kapcsolatban, vagy a kultúrával kapcsolatban, akkor még több emberhez eljut, és elgondolkoztatja őket.
T-Rádió. A mentőállomás.
Villamos, jégtáblák. Duna. Tél. Értelemszerűen. 1996.
Mindegy. Tényleg hideged napja, mínusz 20 fok, több ezer ember nézi a Dunát, ahogy a jégtáblák között valaki kapaszkodik, és én utazom a kettes villamoson, öltönybe, kabátba, és...
A menedzsment részeként.
Hát mentem egy agrár közgazdasági társaság ülésre, úgyhogy azért voltam ilyen szépen felöltözve, egyébként ilyen farmert szerettem, meg a trikót, meg is róttak a Dunán, csináltak velem egy riportot, és talán jöttek hozzám, hogy kajakból dokanyarodtam a riporterhez, és vette a tévé, és akkor mondták, hogy Gábor, hát te nem vagy normális, egy szakadt fehér trikóba, pólóba, mondom, nekem ez a divat. Na és baromi gyorsan föl kellett mérni, hogy mit néznek, hogy mi van a Dunába a jégtáblák között, látszott, hogy szinte rés alig volt a jégtáblák között, milyen távolságra van, akkor le kellett szállni a kettesről.
Ott volt valaki a jégtáblák között?
Igen, valaki kapaszkodott a jégtábla, az egyik nagy jégtáblába, és akkor olyan apró kis nüanszokra is oda kellett figyelni, de nagyon gyorsan, tized másodperc, század másodpercek alatt, hogy ugye az Erzsébet híd lábánál történt ez a pesti hídfőnél, hogy én olyan, annyira szaladjak előre úgy, ahogy vagyok öltönybe mindenestül, hogy amire én ugye levetközöm, beugrom a vízbe, és odaérek ehhez az illetőhöz, akiről kiderült, hogy egy nő volt egy téli kucsmába, téli kabátba, a kezébe vonszolt az egyik kezébe a nyitott redikülét, és haldoklott. Tehát, hogy annyira fussak előre, hogy a legkevesebb energiát, a legrövidebb távolságon úszhatok oda.
Az eszébe se jutott öltönyösen, hogy ennek nulla esélye van?
Hát valahogy...
Már hogy ennek az akciónak?
Hát a más akció, de más megoldás nem volt, tehát csónakkal nem lehetett.
Hát mások elfordultak, nyilván tovább mentek, nem szálltak le a villamosról.
Nem nézték. Na, hát a villamoson persze tovább mentek. De nem
volt mitől szállt le?
Hát mert segítségre szorult valaki. Egyszerű. És én biztos voltam benne, hogy meg tudom csinálni. Meg is csináltam.
Ezért nem kell magának csinálni számvetést. Mert maga biztos.
Állandóan személyes.
Onnan indultunk el.
Nagyon durva bizonyítvány ez nekem.
És levetkőzött a parton.
Zoknit azt magam hagytam, és ezzel később humorizáltak, mert nem értették, hogy miért ez zokni. Mondtam, fázos a talpam, fázos a lábam. Kihúztam a nőt, élt még, bár haldoklott, arra nagyon vigyáztam, hogy nagy leráncson a víz alá, jégtáblák alá, és akkor ott volt a rendőrség, már adtak téli bundát, és kérdezték, hogy... Ja, azt mondta az egyik rendőr, hogy egész megdöbentem, hogy magának nem ez az első életmentése. Ez úgy meglepett, mert ez olyan érdekes közlés volt, és kérdezte, hogy akkor mit akarok, és akkor szembe mutattam a Rudas épületére, hogy azonnal szirénázó rendőrautóval vigyenek át engem oda, mert ott talán akkor rendbe jövök. Rendbe is jöttem.
A szaunába?
Hát szaunába, meg a nagyon kedves masszőr barátom az életre lehelt.
Utána?
Utána végeztem a dolgomat, egy pár napig azért úgy figyeltem magamra, hogy megfázom-e, vagy nem, de hál' Istennek nem különösebben érintett a dolog. Lelkileg igen.
Nem keresték egymást ezzel az asszonnyal?
Nem. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember kerülje azt a látszatot, hogy benyújtja a számlát. Mert ez valami olyan történet. Vagy mondok egy másikat, hogy...
Jó, de ez már majdnem belecsúszunk a hálába, sőt, ha akarom, akkor érinthetjük. Az zene előtt arról beszélgettünk, hogy úgy tegyünk valamit, hogy...
Hogy ne tudják, de hát mondjuk elég számos több ezres nézőtábor. Sőt, a Gobbi Hilda beszélt róla a rádióban, akkor még hál' Istennek élt, meg azt hiszem a Magyar Hírlap is írt róla, de ennyi. Tehát különösebben több nem. Hát ugyanez a történet, hogy az első egyetememen az egyik nagyszerű tanárom, és akivel együtt írtunk, szerkesztettünk, meghalt egy nagyon súlyos autóbalesetbe, és utána én kerestem meg a családját, hogy én nagyon tisztelem, szeretem ezt a volt tanáromat, én szeretnék márványtáblát állítani. Tehát mindent én fizetek. Egyébként a Sopronban a Bányászati Múzeumnak is volt az igazgatója, ez a barátom akkor. És akkor a felesége, aki nyugdíjas, de a Soproni Kórháznak volt az igazgatónője, és kérdezték tőlem, hogy akkor persze természetesen, hogy elhelyezik a múzeum oldalán ezt a márványtáblát, de akkor természetesen azt írják el, hogy állította a dr. Eredt Gábor, mondom, ne vicceljen már, hát állította a család. Hát az milyen dolog, hogy én segítek és kiírom akkor utána magam márványtáblára, vagy hogy jót teszek, és akkor rögtön fölhívom magamra a figyelmet. Hát agyonvágom az egész történetet, de ezt azért mondom el, mert amit mondott. Én már nagyon-nagyon tartok, ha jót teszek, hogy próbálom elkerülni a következményeit.
De minden érdekes, hogy jó Isten az valahogy mindig megengedi, hogy tegyen jót.
Hát amíg lehet.
Vagy ez a busz megálló az anyuka a tűsalkú cipőbe szalad.
Hát
említette, azt hiszem, a zenét megelőzően szintén.
Hát volt sok ilyen történet, és a helyzet az, hogy...
Azért
hogy...
szaladtak meg, valaki kergette őket.
Hát az a Pacsoréti úton mentem kocsival, és nagyon sötétbe, olyan 11-12 óra felé, nem messze a Budapest körszállótól, és láttam, hogy egy nő fut, és egy kisgyereket vonszol maga, ő is fut, hát nem vonszol, futnak. Elhagyom őket, és odaértem, ott volt akkor, most is van egy ilyen vendégletekből létesítmény, egy nagy zöld réttel előtte, és emberek ott itták a kávéjukat, meg ez az amaz, és akkor eszembe jutott, hogy de hát a nőn magas sárkú cipő volt. Hát akkor ezek nem ugye joggingoltak, hanem itt valami balé lehet, rükvehetsz hátra. Mondtam a nőnek, hogy mi van, meg a gyereknek, és akkor mondták, hogy problémáik van, valaki üldözőket, és akkor beszállítottam őket a kocsiba, és de addigra odaért egy elég nagy darabális ember, és hát én fehérbe voltam öltözve, fehér trikó, fehér nadrág, és nem eszettől a zöld rétes helytől, a kívülőtől, és mondtam neki, hogy ha egy mód van rá, akkor ne kezdjünk itt fizikai atrocitásban, mert ha összekosszoljon a drágomat és zöld füves lesz, akkor nagyon meg fog haragudni. És hát ő folytatta, és hát akkor lerendeztük a dolgot úgy, ahogy kell, szépen, normálisan, mint Közép-Európában szokott egyre inkább.
Ugyanez volt fenn a várban, a presszóban.
Ja, hát az nagyon szép volt. A zsidaiéknál, igen. Őket úgy ismertem meg, igen, hogy kajakozás után. Ez belefér el?
Hát minden belefér, még van még 4 percünk.
Hát ott iszogattam kajakozás után szódavizet, meg egy fagylaltot eszegettem, és rengeteg külföldi ült a Pieróba, és bejött 2 segrészeg, most ugye jön az új év, mondhatom, 2 segrészeg, teljesen leamortizált nagy darab ember, és követeltek egy, ha jól tudom, Kossuth cigarettát, és hát sajnos az nem volt, mert a várban nem keresik, tehát nem tartanak se a raktárba, se máshol, és egyre agresszívek lettek, és akkor meg akarták ütni az egyik felszolgálónál, csak nők voltak, és akkor mondtam, hogy ne roncsuk el ezt a szép estét, akkor még egyszer figyelme, ne roncsuk el ezt a szép estét, és utána felálltam, és ez a legnagyobbat fogtam, a grabancát, és a vendégek tapsa közepette kidobtam az úttestre, a másik feltette a kezét, és elrohant. Ez nem életmentés volt, de egy nagyon kellemetlen szituáció megelőzése.
A rovartan iránt érdeklődő.
Inszektológia, abszolút.
Igen, Eredt Gábor. Jó lett volna beszélni a gödöllői művésztelep és a flandriai együttműködésről.
Ó, hát az is szép, az igen, az abszolút kultúra, igen. Nagy Sándorékról. Hát Gödöllő az azért fantasztikus, de egyébként egy mondat csak, hogy aminek az újraélesztésében nyakig benne voltam, a gödöllői művésztelep az nem csak kultúrát adott és teremtett fantasztikus festőivel, hagyd ne soroljam, hogy kik vettek ebben részt, hanem ők is egy komplett kultúrát adtak az ott dolgozóknak. Tehát törekedtek arra, hogy az élet minden területén bevigyék azt a főleg Erdélyből származó kultúrát, ami mindenkit többé tehetett. Ezért tartom én nagyon nagyszerűnek a gödöllői művésztelepet.
Ami... Mi lett vele azóta?
Parancsol?
Mi lett vele azóta?
Működik, nagyon szépen működik. Ápolja a hagyományait.
Ugyanígy rendben van a gyerek, a Beoltva című könyvnek a
abszolút
főszereplője.
Igen.
A saját gyereke.
Igen. Helyrehoztuk.
Akit a pápa orvosa gyógyított meg.
Igen, abszolút.
De ez már egy másik történet. Erend Gábor, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Erend Gáborral, az életmentővel beszélgettünk, adásunk munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Térrádió, ami felvizet.